Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma egy kicsit reflektálunk a párharcokra, habár annyira részletesen nyilván nem, mint az elmúlt adásokban, de azért az újdonságokat megjegyezzük nektek, és hogyha jut időnk, akkor lehet, hogy foglalkozunk pár díjjal is. Ha nem, mert most egy kicsit szoros itt a menetrendünk, akkor következő adásban azt mindenképpen bepótoljuk. De hát akkor szerintem essünk is egyszerűen neki, annak, hogy mit látunk itt a playoffban, az első körben, milyen változásokat. Talán kezdjük ott, ahol nem sok változás van, hanem gyakorlatilag eldőlt a párharc. Nyilván 3-0, tehát statisztikailag is eldőlt a Milwaukee és a Miami párharca, hiszen innen még soha senki nem állt föl, de nem csak így, hanem azt gondolom, hogy az is eldőlt, hogy itt a Bucks védekezésével a Heat abszolút nem tud mit csinálni.
Szerintem a Bucks támadó játékával sem tud mit csinálni, és ez általában nem egy recept a sikerre. Beszéltünk tavaly a Heat kapcsán, hogy arról, hogy talán ez egy kifutott szezon, és úgy nézünk majd vissza rá, mint egy olyan idényre, ami hát erőn felül teljesítésről szólt, és nem is nagyon kaptunk olyan negatív visszhangot ezzel kapcsolatban, amit időnként szoktunk, amikor nagyon népszerű csapatokról beszélünk, és esetleg nem a legpozitívabb fényben tüntetjük fel őket. Lakers például. És szerintem ez nem véletlen, mert valószínűleg a Heat szurkolók is érezték, hogy az nem biztos, hogy egy reprodukáltó szezon lesz a tavalyi. Nyilván idén azért lehet, nem is kifogásokat, ez nem jó szó, hanem okokat, tényleges okokat keresni a rossz playoff szereplésre, amit most már gyakorlatilag beírhatunk, én azt gondolom. A kérdés itt tényleg csak az, hogy 4-0 lesz, vagy 4-1 ezen a ponton, azt gondolom, hogy ugye ez maradt nekünk, mint kérdője. De az igazság, hogyha ignoráljuk a Covidot, ignoráljuk a sérüléseket, ignorálunk mindent, az, hogy nem jött össze tényleg ez az idei Heat igazán talán egyszer se, bár volt egy rövid időszak egyébként, amikor ugye negatív mérlegről plusz 5-6 meccses pozitívbe fordították át, és ott ugye Jimmy is nagyon ment, amikor visszatért, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon veszélyesek lehetnek a playoffra, de aztán megint jött egy hullámbölgy, és ennek nyilván megvannak a maga okai, de én azt gondolom, hogy ez a keret tehetségben és mélységben sem feltétlenül áll még készen arra, hogy a legnagyobb célokért küzdjön. És hát az igazság, hogy a Heatről szerintem el is mondtam most így a lényeget, a Bucksról talán érdemesebb lenne többet beszélni, mert velük fogunk még elég sokat foglalkozni ebben a playoffban, és nagyon úgy néznek ki, hogy talán készen állnak a nagyobb feladatokra is, amire nem biztos, hogy igent mondtunk volna az elmúlt években, sőt, hát ugye emlékeztetünk, nem is mondtunk igent.
Igen, itt én azt gondolom, hogy Jrue Holidaynek a minden pozitív tulajdonsága teljes mértékben a címlapra kerül, hogy úgy mondjam. Mind védekezésben, mind támadásban jobb, mint Bledsoe, ezt mondtuk, de akkor nem igazán, vagyis hát ennél hangsúlyozhattuk volna jobban azt, hogy Bledsoe támadásban egyenesen mínuszos volt a playoffban. Miközben Jrue Holiday, ha nem is elit szinten, de be fogja verni a triplákat, sőt, még pull-upot is meg tud emelni, és tudja támadni a gyűrűt, és hopp, 12 assziszt most például kifutott. Azt hiszem, hogy ez az a irányító játék, amire például hatalmas szüksége lett volna az elmúlt években is a Milwaukee-nak, és lesz ebben a playoffban is, ha majd jön egy olyan csapat, aki relatíve jól tudja alkalmazni Antetokounmpóval szemben a falvédekezést, ami egyébként nem megy annyira jól most a Miami-nak, mint tavaly ment, ezt is gyorsan hozzátenném, de hát nyilván úgy meg nehéz elvonni az erőket máshonnan, hogy a többiek vagy beverik a triplát, például Forbes bejön és teljesen lelkiismeret nélkül irgalmatlan formában van, be fogja verni, vagy pedig lesz más, akkor Antetokounmpo esetleg lemegy López mellé, vagy ad egy elzárást, egy Jrue Holidaynek, az meg támadja a gyűrűt. Tegyük hozzá, hogy Bam Adebayónak eddig 3-ból 1 meccse volt elfogadható, ő most mindenképpen egy rosszabb formában van? Valószínűleg igen, mert például a tavalyi playoffban is megmutatta, hogy lehet rá akár támadásban is építeni, nyilván nem mint első számú opció, de most ezzel is problémája van. Engem jobban zavar az, hogy most védekezésben is teljesen össze-vissza van emberünk, amire abszolút nem jellemző, sőt, ha majd beszélünk az év védője díjról, illetve azokról a defensív csapatokról, akkor azért a futottak még kategóriában én szeretném majd felsorolni a nevét, szóval ezek egy kicsit ilyen meglepő dolgok, de a Bucks nagyon jól funkcionál, Chris Middleton a szokásosat hozza, az egy megbízható ilyen már-már All-Star teljesítmény, tehát igazából teljesen rendben van a Bucks, az a kérdés, hogy ilyen szűk rotációval, meg például Bobby Portis-szal a rotációban végig tudnak-e érni. Szerintem ez itt a nagy kérdés velük kapcsolatban. A maradjunk keleten, én azt mondanám, Zoli, hogyha csak nincsen még valami ez a párharchoz, mert nem tudom, hogy kijelenthetjük-e, hogy eldől, de eldőlőben van azért a Philadelphia meg a Washington ütközete is.
Egyértelmű, hogy az is valóban eldőlőben van. A Wizards nem tudta reprodukálni azt a teljesítményt, amit az első meccsen sikerült nekik hozni, viszont a Sixers védekezése egyértelműen szintet lépett a második összecsapásra. Elég gyanúsan átbeszélték, hogy és egyébként ugye a nyilatkozataik is azért ezt adták vissza valamilyen szinten az első meccs után, hogy nem voltak túlságosan elégedettek azzal, hogy védekeztek, ahogy hajtottak. Kicsit talán túlságosan élvezték is a támadójátékot az első meccsen, nekem volt egy ilyen érzésem. Most azért eléggé letisztultak, és ugye fel is keményedtek, ahogy kézilabdás berkekben szokták ezt mondani a védekezésre, és meg is lett az eredmény egy blowout, egy nagyon-nagyon monster blowout mérkőzéssel.
Igen, itt ugye mi történt? Hát az, hogy megállították a gyűrűnél a Washingtont, és nem is tudta a Washington, hogy mi a szart kezdjen ezzel, tehát ugye úgymond belekényszerítették őket a triplákba, tudom, ez nagyon furcsán hangzik az elmúlt évek alapján, de triplákat próbáltak dobni, meg középtávolikat, Westbrook sorra hagyta ki őket, igazából Bill tartotta valamennyire középtávolikkal és pull-up triplákkal, és nagy ritkán gyűrűig eljutva meccsben ezt a Washingtont. Na most, hogyha ezt a fő dimenziójukat elveszed, és még futni sem tudnak annyit, akkor a Washingtonnak nincsenek egyéb eszközei arra, hogy egy Philadelphiát megverjen, úgyhogy akkor ez 4-0 lesz. Itt jutottunk el addig a pontig, hogy szerintem muszáj beszélnünk egy kicsit a Westbrook szurkoló incidensről. Nyilván előre veszem most a New York meccset is. Ott ugye a Knicksnek a csarnokában hát elkezdett elhangzani az, hogy fuck Trae Young, és aztán állítólag még most mai napig nem tiszta előttem, hogy vagy szurkolók maguknak, vagy a hivatalos PR személyzet osztogatott ilyen szórólapot a második meccs előtt, hogy Trae is balding, hogy ezt, hogy ugye kopaszodik Trae Young, hogy ezt kéne inkább üvöltözni, mert ez a fuck Trae Young egy kicsit túlzás. Hát ez az, ami, hogy is mondjam, csak olyan furcsa innen Európából, az amerikai szurkolói kultúrában, miközben az atrocitások is néha előfordulnak, Westbrookot meg leöntötték popcornnal. Ami nyilván egy ilyen durvább, tehát nem, bármilyen ártalmatlan dolog is, azt ne vágjuk a játékoshoz, de hogy ezért meg ugye súlyos büntetés lesz. Majd folytatom én ezt, hogy mire akarok itt kiukadni, mert szembe akarom kicsit állítani az Európával, és érdemes elgondolkoznunk a közelmúlt eseményein. Na, most egy fuck Trae Young szintű beszólás, vagy kántálás miatt, mit tudom én, egy Fener stadionban, vagy egy vérmesebb olasz stadionban szerintem a játékosok fel se néznek.
Furcsa kettősség van ezzel kapcsolatban bennem, ugye a bennem élő tirpák, aki remélem azt, hogy viszonylag ritkán jön elő, de azért időnként előjön, illetve a cinikus tirpák, azt mondaná, hogy semmi baj nincs ezzel, de a józanabb énem, amelyik gyakrabban azért szerencsére gyakrabban van jelen szerencsére, mind a két szituációra azt mondja, hogy nem fér bele, egyértelműen nem fér bele, és az, hogy az étele megdobok valakit, annak ugye több visszás része is van.
Na igen.
Nem jó dolog pocsékolni, főleg ugye Amerikában, ahol azért nagyon sok, ugye Amerikában ez a furcsa kettőség van, hogy azért elég komoly, elég nagy az a réteg, és főleg ugye az afroamerikai játékosok, ahol felnőnek ugye azokban a szomszédságokban, nagyon sok az alultáplált gyerek, akinek nem jut kaja. Nem akarom ebbe az irányba elvinni feltétlenül, de akár ez is eszébe juthat ezeknek a játékosoknak ilyenkor. És hát persze ők, én értem, hogy európai szemmel az a zsigeri reakció is bennünk van, ugye, hogy Westbrook is lenyilatkozott, nyilatkozta, hogy hát ez igen, tehát ne nézzük ezt el, és utalt finoman megint a rasszizmusra, ugye, ahogy ugye sokszor megtette ezt már. És egyszerű azt mondani, hogy ne szórakozzunk már minden rasszizmus minden Európából, és akkor ez csak egy szimplán olyan jelenet, amikor valaki tirpák volt, és megdobta kajába, tök mindegy, hogy fehér volt az illető. Nem, Amerikában nem tök mindegy. Még akkor sem, hogyha nem biztos az nyilván, hogy ez rasszizmus volt, de egyszerűen ez az az angle, az a nézőpont, amit nem lehet lesöpörni az asztalról egyértelműen, és igenis, ha nem is, nekünk nem is kell feltétlenül sokat beszélni róla, én most megemlítettem, de azt el kell fogadnunk legalábbis, hogy kint ez legitim téma, és akár felmerült egy afroamerikai játékosban, hogy ez is esetleg mögötte lehet. Azt a szurkolót, aki kajával dobálozott, én egy életre kitiltanám, ne csináljon ilyet, otthon oda szórja a szemetét a kaját, ahol akarja, és a másik pedig az, ahogy Baska írta a Facebook posztjában, az a straight up bullying. Nem lehet más mondani róla, tehát másnak a testi hibáival, szépséghibáival, akkor vicces, hogyha megvan egy raport köztetek, ha tudod azt, hogy az illető személy nem sértődik meg, ha tudod azt, hogy köztetek van egy olyan viszony, hogy belefér, vagy esetleg, ha úgy gondolod, hogy motiválni tudod ezzel, de ehhez is ismerned kell a másikat. És most 2021-ben egyszerűen ilyet nem lehet csinálni, akkor sem. Nyilván az még gázabb, hogyha a csapat PR-osától jött, szerintem neki akkor akár az állását is el kell veszítenie, mert ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet. Ha meg a szurkolóktól jött, akkor pedig a Knicksnek el kéne határolódni ettől, mert könnyen lehet egyébként, hogy Trae Youngnak ez bizony problémát okoz az ő önbecsülésében, az ő magabiztosságában, azt a személyt illetően, aki ő egyébként a pályán kívül, mert nyilván a pályán egy rohadtul magabiztos srácot látunk, de nem tudjuk, hogy egyébként őt mennyire zavarja az, hogy tényleg hát olyan a haja, amilyen, és hogy ráadásul kopaszodik is. És,
na jó, de akkor a fuck Trae Young szerinted jobb, mint gyakorlatilag az, hogy Trae kopaszodik?
Abszolút, tehát hogyha már kettő között kéne választanom, akkor igen, egyértelműen azt gondolom, hogy a fuck Trae Young az jobb, ja. Azt se jó, hozzáteszem, de az is valami szerintem bullying, de nem egy olyan típusa, amit azért el kellene ítélni szerintem mindenkinek, tehát az nálam jobban belefér, de egyébként az se fér bele, inkább így mondanám.
Nálam a fuck Trae Young belefér, csak a nyilván lenne egy olyan következménye, hogy akkor innentől minden csarnok attól lesz hangos, hogy fuck, és utána az ellenfél legjobb játékosát odaillesztett, szóval ez vele a nagyobb baj.
Mondhatok valamit, ugye Lukáról is az ő trash-tól kell. Most akkor lehet, hogy felmerülne valakiben, hogy és akkor kettős mérce, meg ugye Luka is csinálja ezeket, ugye, hogy beszól, kicsit más, tehát ott azért egyértelműnek tűnik, hogy ez Beverly-től indul, és a Clippers-től, és tőlük indult tavaly. Tehát amikor a pályán reagálsz, és a pályán adod vissza, úgymond, amit egyébként is kapsz, azt szerintem teljesen másképp kéne kezelni ezektől a szituációktól.
Hát igen, a trash talkot is, de egyébként azért teszem a nézők egyéni beszólásait is, hogyha nem személyeskednek, ha nem vállalhatatlanok, mocskolódnak, akkor szerintem az, hogy most, mit tudom én, bemondja valaki fakezű, ma mondja. Hát ez simán a szurkolásba belefér.
Ezzel egyetértek, igen, szerintem is itt kéne meghúzni a határt valahol, igen. Tehát, és ez még belefér.
De értetted, bőven, sőt, én szerintem a határon is lehet táncolni, tehát én mindenben, amit te mondtál, egy szinten megengedőbb lennék, de amit még szeretnék a témához hozzáfűzni, hogy nemrég véget ért ugye a Szolnoki Olla és a Falkó, Szombathelyi Falkónak a magyar döntője, végül a szombathelyiek nyertek 3-2-re, csak azoknak mondom, akik esetleg nem követnék így a magyar kosárlabdát egyáltalán. Szóval az, ami ott a két szurkolótábor között ment a kommentfalakon, és ez nyilvánvaló, hogy mind a két szurkolótábornak csak egy kis része. Tehát egyáltalán nem általánosságban a szurkolótáborról beszélek. De az a pár ember az olyan vállalhatatlan mocskolódást tolt le a kommentfalon, amit úgy tudnék legjobban reprezentálni, hogy itt most mind a Facebookról beszélek, mind a BB1-nek az oldalán is lehet ugye kommentelni, ott azt mondjuk lenyitottam, akkor az első komment az, hogy a retkes paraszt anyádat XY. Tehát ez nem egy válasz volt valamire. Így nyitottunk. Ez volt az első, a felütés. És így ebben a stílusban, mit tudom én, 250 kommentből 60, ami nagyon durva, tehát hogy szégyen volt, teljesen szégyen volt az egész kommentfal. Ott teljesen óvodás szintű, mert az, mit tudom én, színészkedett, és akkor ti meg ilyen szar csapatnak drukkoltok, ti is ilyen fostalicskák vagytok, és sokkal enyhébb szavakat használok, mint ami ott volt, és szar színész csapat, és kinek van több pénze, ez is egy ilyen sláger téma volt, tehát teljesen, mint az óvodában, és gyakorlatilag még egy dologra sajnos emlékeztetett, hát, tehát az van, hogy most túl vagyunk egy ilyen pandémiás időszakon, mindenki sokat volt bezárva, vagy sokan tényleg nem voltak annyit közösségben, ez biztos. Most egy kicsit így kiszabadulnak az indulatok, és Magyarországon még csak most kezdődik majd a választási kampány. Jövőre ugye választás. Na ott is ugyanezt fogjuk majd hallani, látni, és szerintem ez nagyon durván rossz irány. Nagyon
még szoroz meg hárommal.
Vagy ez még szoroz meg hárommal. Elképesztően gáz, szóval, hogy a másik véglet sem jó természetesen, és egyáltalán nem akarom azt, hogy afele menjen az NBA mondjuk, hogy ilyen teljesen válhatatlan mocskolódás jöjjön mondjuk a nézőtérről, és ezért megértem azt, hogy ha inkább szigorúak, és inkább úgymond kicsit gyerekesebb marad a szurkolás, és ilyen igazán jó beszólásokat is alig-alig lehet hallani, úgyhogy inkább akkor már ebbe az irányba menjünk, mint abba, amit most például a magyar döntőnél láttam, egyébként gratulálunk a Szombathelynek, és természetesen minden olyan szurkolónak is, aki fantasztikus munkát végezve biztatta a csapatát, nyilván nem róluk beszéltünk az előbb. Na jó, ezt akartam így felhozni, egyébként a párharccal kapcsolatban még annyit, hogy ha most tippelnék, a felvételünk pillanatában még csak két meccs ment le, akkor azt mondanám, hogy ez 4-0 lesz.
Én is inkább a 4-0-ra, mint a 4-1-re tippelek, a 4-0 felé hajlok abszolút. Minden szempontból jobb csapat ez a Sixers. Támadásban, védekezésben, még szerintem tényleg támadásban is, ami ugye mindent elmond ennek a párosnak az esélyeiről. Esetleg egy hatalmas Beal és Westbrook teljesítménnyel egy meccset valahogy behúzhatnak, de ahhoz, hogy kettőt nyerjenek, ahhoz már tényleg nagyon komoly csapat teljesítmény kellene, de én is mondom, hogyha választanom kell, pisztolyt valaki a fejemhez nyom, akkor azt mondom, hogy söprés inkább.
Hát meg így, hogy kezdi lezárni a festéket a Sixers, így mondjuk a nagy Westbrook teljesítményt, azt nem tudom, honnan tudjuk előkapni. Viszont akkor most már menjünk végig keleten, ha már emlegettük a New York és az Atlanta összecsapását. Nyilván a Madison Square Gardennek a közönsége az mindig is kapható volt arra, hogy amerikai átlagszurkolóknál kicsit jobban támogassák a csapatukat, meg az ellenfelet jobban csesztessék emellett. Nem is biztos, hogy ez az első fele igaz volt, amit mondtam, de a második fele mindenképpen. Na, hát itt a New Yorknál úgy tűnt a második meccs első fél idejében, hogy elérkeztek a teljes mélypontra támadásban, és aztán a második fél időben egyszerre tudtak fantasztikusan védekezni, és egyszerre tudott végre Julius Randle jelentkezni, hogy ha-ho, itt vagyok, én vagyok a legtöbbet fejlődött játékos idén, mert hogy megkapta a díjat, és annyit elárulhatok előre, hogy nálam is megkapja, tehát teljes joggal. Ha a New Yorknak az igazi arcát láttuk most ebben a fél időben, akkor az jól néz ki, de egyébként nagyon kellett ez a fél idő, különben 0-2 lehetett volna, úgyhogy ez egy végletekig kiélezett, izgalmas párharc lehet tulajdonképpen, ahol tényleg azon múlik a legtöbb dolog, hogy New York képes lesz a támadásban legalább ilyen közepes lenni.
Én abszolút úgy éreztem a második meccsen is, hogy a Hawks kezébe van ennek a párharcnak a sorsa, az ő dobás minőségüket abszolút magasabb szintűnek találtam, és ha nem ennyire gyengén dobnak tényleg, főleg ugye Bogi és Gallinari ketten együtt 4/22 dobtak triplából, ami azért elég durva. Jó pár in-and-out is volt ebben egyébként. Szóval, hogyha nem dobnak ilyen rosszul, akkor szerintem megint esélye lett volna a Hawksnak idegenbe ellop a második mérkőzést is. Én abszolút azt érzem, hogy a Hawks és a post-Macmillan Hawks, tehát a Macmillan-féle Hawks jobb csapat, mint a Knicks. Randle most se játszott jól, tehát oké, hogy a végén hajtott, de nem volt jó egyáltalán. Én azt gondolom, hogy a Hawks az esélyesebb egyértelműen. Nem csak azért mondom ezt, mert ellopták a pályáját, hanem egyszerűen őket jobb csapatnak, mélyebb csapatnak, tehetségesebb csapatnak érzem, és azt várom abszolút, hogy ez hazai pályán kijöjjön, és a következő mérkőzéseket behúzzák. Meglátjuk.
Én annyit mondanék, hogy nagyon tetszett, hogy Thibodeau végre valahára azért hajlandó volt módosítani ezt a Trae Young pick and roll elleni védekezést. Konkrétan másfél meccset kellett várni rá. Már mondtam, ugye, már múltkor Capellával sikerült, de szóval Noel egyszerűen visszaszalad a gyűrűhöz, Young dobálta a kis flótereit. Na most láttunk már hedge-et, láttunk már csapdát, tényleg megpróbálják fent megállítani Trae Youngot, kijönni a kezéből a labdát. Ó, oh, yeah! Tehát, hogy ezt én nagyon üdvözlendőnek tartom, ez az egyik. A másik oldalon is védekezésben van egy kis megfigyelésem, hogy ugye kíváncsi leszek rá, hogy hogy reagálnak majd arra, hogy Randle elkezdte megverni az embereit, mert ugye eddig DeAndre Hunter védekezgetett rajta, meg még John Collins is, és John Collins-t egész évben az egymás elleni párharcok során Randle megette reggelire. Na most, hogyha ő beindul, akkor azért legalább fel tudja tenni a New York azokat a kérdéseket, amiket az elején is fel kellett volna. Úgyhogy ott én kíváncsi leszek, hogy hogy reagálnak, mert ugye beszéltünk erről még a bearangozóban, hogy Capellát rátenni, az nem biztos, hogy jó ötlet összességében a védekezésednek. Úgyhogy ezt érdemes lesz figyelni, valamint azt, hogy ugye Derrick Rose, hát egyelőre fantasztikus, az egyetlen biztos pontja támadásban a New Yorkiaknak, és ugye a második fél időben Elfrid Payton már pályára se került emlékeim szerint. Szerintem be fog katapultálni Rose a kezdőbe, mert annyival nem gyengébb védő Elfrid Paytonnál, mint amennyire kell az ő támadójátéka jelenleg a Knicksnek. Úgyhogy lesz itt egy ilyen változás a következő meccsekre, ebben majdnem biztos vagyok. Jó, és akkor még egy keleti párharcunk maradt, ugye? Ez pedig második és hetedik helyezett összecsapása. Hát ezt is kicsit kezelhetjük már-már eldöltként. Szóval az a helyzet, hogy a Boston nem nagyon tudott ellenállást mutatni a Brooklyn felé, és igaz, hogy két különböző mérkőzés volt, más típusú, az első egy lassú, az elsőn lassították a játékot, másodikon pedig rohantak a csapatok, mind a kettőből magabiztosan a Brooklyn tűnt jobbnak.
Egyetértek, én is ide venném ezt a páracot, nem olyan szinten, mint mondjuk a Sixers vagy a Bucks sorozatokat, de nyilván itt is nehéz olyan szenáriókat felvázolni a fejünkben, akár még a fejünkben is, amivel úgymond visszajöhetne a Celtics. Múltkor is beszéltünk arról, hogy tényleg annyira le kell egyszerűsítenünk itt, hogy azt mondjuk, hogy Térumtól kell egy 50 pontos mérkőzés, vagy 45 pontos, és amikor ilyenekről beszélünk, akkor azért az már jelzés értékű. Az egyértelmű, hogy máshonnan nem fog jönni nagy mérkőzés. Kemba nem fog lehozni nagy mérkőzést, és azért hangsúlyozom ki ezeket, ugye, hogy miért lenne szükség támadásban ezekre a nagy mérkőzésekre. Hát nyilván azért, mert az ellenfél olyan, amilyen, olyan stílus képvisel, amilyen, van három szupersztárja, akik közül, hogyha Irvinget nézzük, lehet, hogy összességében nem említenénk ott a legjobb játékosok között, de hogyha a támadó oldalt nézzük, akkor tök egyértelmű, hogy akár még a top 10-re is van esélye, hogyha tényleg csak a támadásokat nézzük, és amikor úgy egészséges. És ez olyan szintű dilemmákat okoz a Brown nélküli Celticsnek, amire szerintem nincsen igazából taktika. Tehát itt tényleg van az a közszeügye Amerikában, hogy pick your poison, ezt szokták mondani nagyon sokszor, és ezt egy játékos is használják akár, aki ugye nagyon-nagyon sok oldalú, mint például egy Nikola Jokic, akiről beszélünk majd, ő egy ilyen egyszemélyes pick your poison játékos, de itt három olyan játékosról beszélünk, akik külön-külön is pick your poison típusok, és akkor egybe, még viszonylag jó kohézióval is tudnak együtt játszani, mivel nagyon-nagyon jó shooter mind a három, és ez a kulcs, hogy a mai NBA-ben nem lehet egyszerűen még értelmes gameplant sem felrajzolni ellenük, akkor van esélyed, hogyha 2V elit csapat vagy, ami a Celtics idén teljesen egészségesen sem volt.
Hozzáteszem, hogy nekem az első meccs taktikája, a játék lassítása, a támadó lepattanókért csak Tristan Thompson megy, visszarendeződünk, ez nekem tetszett. Tehát szerintem ezzel igenis tudták lassítani a három sztárt. Félpályás támadásban is nagyon jók, nyilván, de a legnagyobb halál a Netszel kapcsolatban az, hogyha tudnak rohanni, és Joe Harris üres triplák jönnek ebből. Akár early offense-ről is beszélhetünk, ami ugye a lerohanástól annyiban különbözik, hogy egyszerűen nem lerohannak, de nagyon gyorsan mennek mondjuk akár egy kapott kosár után, és rendezetlen védelmet kezdenek el megbontani. Tehát, hogyha ezeket tudja tolni a Brooklyn, és abból mondjuk 13 rádobott triplája lesz Joe Harrisnek, és nyilván azért emelem őt ki, mert hogyha már úgymond valahogy még azt a három embert megpróbálod megfogni, és nem lesegíteni róla, akkor már fel kell adni akár az NBA legjobb tripla dobóját, aki szintén a csapatban van. Na, ezeken a meccseken lesz kiütés. És ezért nekem sokkal jobban tetszett az első meccsen, hogy lassan játszott a két csapat a Boston szempontjából. És hogyha belegondolunk, Tatum ott is elég vállalhatatlan volt a második meccsen is egyébként. Kevesebbet kéne ájzózni, mert az nem az erőssége, csak ugye switching defense ellen mit csinálsz, illetve hát Kemba Walker szintén nem hozott nagy meccset, de ha valahogy meccset nyerhet a Boston, az mégiscsak így lehet, hogy dobjon az ellenfél 100-at, és akkor azt megpróbálni túldobni. Nyilván kevesebb lehetőségből, tehát nem véletlen, hogy a Boston azon a meccsen, nem tudom én, 89-et vagy mennyit dobott, de De ilyen alacsony pontszámú, lassú mérkőzések felé mennék én a Boston helyében, ezt próbálnám erőltetni, mert ha futnak, akkor esélyük sincs.
Igen, ezzel mindenképpen egyetértek.
Akkor viszont szépen menjünk át nyugatra, ahol két meccsen van túl, az első és a nyolcadik, a Jazz és a Grizzlies. Hát ahogy várható volt, Donovan Mitchell-el kiegészült Jazz-t már egyáltalán nem tudták megállítani a macik. Mondjuk ebben nagy szerepe volt annak, hogy Valanciunas és Dillon Brooks és JJJ is sikeresen beütött három faltot az első félidőben. Elképesztően sokat faltolt a Grizzlies, nem is jöttek ki jól belőle. A második mérkőzésről beszélünk természetesen. Azért nem volt semmi az a harmadik negyed, ahol gyakorlatilag egára visszahozták, és egy elképesztő futás volt, de aztán bele is fáradtak. Mutat a Grizzlies azért itt olyan jeleket, hogy amennyiben a kezdők pályán tudnak maradni, amennyiben Valanciunas legalább tud birkózni Goberrel, amennyiben Dillon Brooks nem pontozódik ki, azokban az esetekben azért képesek szorosat játszani ezzel a Jazzzel, még akkor is, hogyha most eléggé kijött azért ez a matchup hátrány, és nem igazán tudnak védekezni rajtuk.
Az első meccs nyilván nagyon-nagyon ígéretes volt, ugye független attól, hogy megvitattuk azt is, hogy ha a Gobert nem pontozódik, akkor valószínűleg megnyerte volna azt is a Jazz. Viszont én a második mérkőzésből is le tudok vonni egyébként pozitívumokat a Grizzlies-zel kapcsolatban, és ezt te is elmondtad gyakorlatilag. És bár itt soroltad fel ugye a körülményeket, amelyeknek meg kellett lenni, illetve akár valószínűleg együttállás is kell közöttük, hogy itt igazán tényleg meccseket nyerjen a Grizzlies, azért nem annyira lehetetlen dolgok ezek. Tehát az látszik már most, hogy ez egy olyan tehetséges fiatal csapat, amelynek a kollektív talentuma okozhat meglepetéseket, akár már idén. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hazai pályán, nem tudom, hogy hány néző lesz Memphisben, de ha esetleg majdnem teltház vagy ahhoz közeli, én nem vagyok abban biztos, hogy a Jazz úgymond még hátradőlhet. Nyilván az eredménye alapján egyáltalán nem dőlhet hátra, de abban sem vagyok biztos, hogy matchup szinten és az alapján, amit eddig láttunk, hátradőlhet, mert igenis van olyan szint talentben, tehetségben, ami felülírhatja a meccs a problémákat, és én ezért várom nagyon-nagyon-nagyon a harmadik mérkőzést, mert támadásban most is gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Memphis, ha nem is azt csinálta, amit akart, de legalábbis például a harmadik negyedben minden működött, és nekem reprodukáltónak tűnik ez valamilyen szinten.
Hát legalábbis a kezdőjüknél.
A kezdőjüknél, igen. És nyilván sokat kell játszani a rotációnak, és itt sajnos lehet, hogy azt a hét emberes rotációt is, a maradék kettőt azt váltogatni kell valahogy, bár szerintem Melton is és Bain is stabilabban ott kellene, hogy legyen, ugye, mint Grayson.
Hát,
Grayson nem egészséges amúgy, tehát Grayson nagyon jó szezont futott szerintem, vagy legalábbis nagyon jó hónapjai voltak. Nem tűnik nekem egészségesnek. Meglátjuk, mondom, de a lényeg az, hogy én nem érzem most azt, hogy a Jazz egyértelműen felül fog kerekedni a harmadik meccsen a Grizzlies-en. Mitchell kifejezetten jól tért vissza. Szerintem persze limiten is volt. Nem olvastam erről konkrétumot.
De mondták a meccs alatt.
Mondták a meccs alatt, igen, tehát akkor gyakorlatilag ez biztos. És működött a Jazz, működött, amit egész évben jól csináltak, ugye, főleg ugye ez a labda megosztásos támadójáték. 28 asszisztot kiosztottak, ez egészen zseniális. De mégis van bennem még mindig kérdője azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos nekik ennyire jó kohézióval is, hogy legyen egy igazi top 10-es játékosuk, és még akár egy Memphis Grizzlies ellen is, mert nyilván azt gondoljuk, hogy egy Los Angeles Lakers ellen nagyon-nagyon fontos lenne, logikusan. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon várom, megmondom őszintén a...
De nekik nem a Lakers jön majd szembe, hanem...
Tudom, hogy nem a Lakers jön, csak úgy mondtam általánosságban. Amit még akartam, hogy Bogdanovics játéka, azt figyeltem meg, hogy nagyon-nagyon kulcs a Jazznél, és amikor neki megy a dobás, akkor nagyon jók, amikor pedig szenved, akkor valakinek mindig fel kell nőnie tripla vonalon túl, rajta kívül, mert a Jazznek tényleg ez a savaborsa játékoknak. Ha beesnek a triplek, akkor szinte megállíthatatlanok, ha épp rosszul dobnak, akkor mindegy szinte, hogy mit csinálnak, biztos, hogy legalább szoros meccsbe fognak belekeveredni, és hát most zseniálisan dobtak, ugye Bogdának pont nem ment, de ahogy mondtam, ilyenkor fontos, hogy felnőjenek, és többen is gyakorlatilag 50%-kal vagy a felett is dobtak, úgyhogy így kijött egy rekord közeli, ugye triplázás, 19 tripla, azt hiszem most a rekord 23 vagy 24 talán a play-off-ba. Mondom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a harmadik mérkőzésre, és egyáltalán nem érnem még Grizzlies-t.
Suns Lakers, ha már a Lakers-t említetted itt meg, elvette a pálya előnyt a Lakers, és hát nagyon nehéz elképzelni, hogy az ilyen állapotban lévő Chris Paul-lal lesz esélye a Sunsnak. Szóval itt egy kicsit féltem ezt a szériát, aminél, ha az első meccset nézzük, nem csak addig, amíg Chris Paul meg nem sérült, hanem ugye azon a meccsen még utána is fogták szorosan, tehát legalább gravitációja volt, és akkor azért ott azt láttuk, hogy talán még a Suns egy picit esélyesebb is lenne a két csapat között, most függetlenül attól, hogy azóta azért James is sokkal jobban néz ki, hát ezen a harmadik meccsen már kifejezetten nagyon jól nézett ki fizikailag, és ugye ez a kiinduló pont mégiscsak azt mondatta velünk, hogy egy szoros párharc vár ránk, azonban a Lakers védekezése a Chris Paul nélkül támadó Suns-t úgy tűnik, hogy teljesen megfojtja, és ugye a Chris Paul nélkül, hát persze pályán van, minden meccsen van kettő darab jó perce, ahol mondjuk tud dobni, egyébként viszont a Lakers nagyon bölcsen most már szinte egyáltalán nem fogja, lemásznak róla, messziről fogják, tudják, hogy nem nagyon fogja eldobni a triplákat, igazából ez az egy olyan dolog önmagában már elég ahhoz, hogy azt mondjam, hogy féltem ezt a párharcot, de az is tény, hogy most két napig nem játszanak, és Chris Paul ma már mondjuk jobban nézett ki, mint a második meccsen. Tehát valami pici fejlődés azért van. De ez kelleni fog, hogy itt párharcról beszélhessünk, viszont nagyon tetszett a Lakers tökös húzása, hogyha ők tényleg csak Anthony Davis-szel centerben nyomták volna végig ezt a szériát, akkor itt nem tudom, 5-6 emberes rotációról beszélhetnénk, akkor már inkább azt mondta Vogel, hogyha Lúd legyen kövér, akkor játszhatom Gasolt, Herelt kiültette, és Drummondot is játszhatja is. Így gyakorlatilag azt éri el, hogy az első meccsen látott Phoenix fölény a festékben megszűnt, és lepattanókban, meg egyetlen fizikalitásban is fel tudják örölni az ellenfelet. Tehát itt volt a Lakers részéről egy nagyon jó döntés, illetve ez a Chris Paul szituáció, ez szerintem nagyon aggasztó.
Igen, tehát a Gasol-féle adjustment, amit meghúzott Vogel, az nagyon-nagyon jó volt, működött több szempontból is. Ugye Gasol egy olyan játékos, aki bár az alapban sem jó atletikus képességeiből nagyon sokat veszített, még mindig egy nagyon-nagyon jó fejjel rendelkezik, és ráadásul nem is kell őt rommá játszatnod ahhoz, hogy ugye lerakja az impactet a pályára. Az előző meccsen ugye a másodikon szerintem még jobb impactja volt, de ezen a mérkőzésen is azért egy majdnem 20 percet, egy értékes majdnem 20 percet be tudott rakni a közösbe, és nem kell tényleg, nem hogy 10, de 8 pontot se dobni ahhoz, hogy net pozitív legyen, ami nagyon-nagyon fontos a center poszton, mert Ayton egyébként azóta is kiválóan játszik. Megint szerintem egy nagyon jó meccset hozott le, hogyha megnézik a statjét, hogy a 22-11, a négy labdaradás az nyilván sok egy kicsit, de ugye fogta Anthony Davis is őt, Davis védekezésben szenzációs volt, csak egy blokkja volt, de tényleg jó helyen volt, jó időben szinte mindig, és ugye 40 percet pályán tudtad hagyni. Támadásban pedig nagyon agresszív volt. A triplája az úgy néz ki, hogy még, nem is tudom, lehet, hogy hetekre van, hanem a hónapokra.
Igen.
Lehet, hogy a következő szezonban jön már csak vissza, de hát ahogy ő ki tud harcolni büntetőt, amikor tényleg agresszíven támadja a gyűrűt, az talán párját ritkító az NBA-ben. Nem is tudom, hogy van-e magas, aki tényleg ennyire automatikusan oda tud érni a büntető vonalra, és ez borzasztóan értékes most annál a Lakersnél, ahol nem tudjuk azt, hogy tényleg 20 vagy 30%-kal fog-e triplázni a csapat, mert az utóbbi számít jónak mostanában tőlük. és egyszerűen ki kell, hogy egészítsék a büntető vonalról, és így hiába nem dobnak jól, jönnek a büntető vonalról ezek a dobások, ott nagyon jó százalékkal dobnak, és nyilván a védekezésük az elit, az tök egyértelmű, és ennek a kettőnek a kombinációja elég ahhoz, hogy ők behúzzák ezeket a meccseket, és sajnos teljes mértékben egyet kell értenem veled, ugye Chris Paul-al kapcsolatban nem egészséges egyáltalán, ez látszik, nem is nagyon érdemes beszélni erről, mert annyira egyértelmű, és itt valaminek történnie kell pozitív fejlemény a egészségével kapcsolatban a következő 2-3-4 napban. Különben én is abszolút féltem ezt a párharcot, tehát innen, hogyha a következőt is elveszítenék, akkor szerintem szinte garantált az 1-4-es kiesés, mert a Phoenixnek nincs meg az a rutinja, hogy amikor falhoz szögezik őket, akkor előjöjjenek, előrukkoljanak valami nagyon jóval. Én nem látom azt, hogy ők akár hazai pályán ugye 3-2-re tudjanak szépíteni, ha egyébként tényleg egy ekkora lukba kerülnek bele, és egy 3-ra fog vezetni, illetve 3-1-re fog vezetni a Lakers. Úgyhogy kulcsmeccs jön, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud kitalálni Monty, mert nála még várat magára az igazi killer adjustment, amit Fogel meg tudott lépni.
Hát de ő miből lépje meg? Tehát, hogy most ha nincs Paul, a támadójátékodnak a legfontosabb eleme, mert nyilván Booker a legjobb scorer, de nyilván Paul a legfontosabb eleme a támadójátéknak, az kiesik. Lehetne vitatkozni, hogy a legjobb játékosod gyakorlatilag mínuszos jelenleg a pályán, és így nem tud dobni.
Azt nem értettem viszont, hogy miért nem játszott Šarić.
Ja, ez a Kaminski kísérlet.
Mert ezt tényleg nem értettem.
Nem.
Szerintem neki pályán lett volna helye. Tehát esetleg ezen tud változtatni, hogy például őt pályára rakja, mert hát ez, egyébként...
Igen, de érted, azért vette le, mert rossz volt, tehát csak aztán az a baj, hogy ilyenkor Kaminskit küldött be, aki még rosszabb. Úgyhogy elől-hátul rosszabb Kaminski, mint Šarić ez a helyzet.
Nem kérdés, persze.
Tehát igen, ez nyilván majd visszaáll, nem tudom, hogy ez bármin is változtat, valószínűleg itt Chris Paul nélkül semmilyen változást nincs, és akkor én is az 1-4-et tartanám valószínűleg. De beszéljünk akkor tényleg arról a párharcról, ami viszont szembe jöhet a Jazznek, hogyha tovább jut, ez pedig a Dallas Clippers győztese, de hát a Dallas a második mérkőzést is beúszta idegenben, és most már azt láthattuk, hogy itt gyakorlatilag Luka, hogyha bármit csinálnak vele, időnként duplázzák, időnként a legjobb védőiket rakják rá, ilyen 40 pontos, 30 pontos tripla-dupla körüli teljesítményt folyamatosan szállít, teljesen foghatatlan, és azt mondanám, hogy amíg a Clippers nem jön arra rá, hogy a többieket viszont azért valamennyire lehet limitálni, addig ne csodálkozzon senki, hogy ilyen félelmetes dobóestéket rendez a Dallas, mert értem, elképesztően dobtak a második meccsen is, és felhozhatják a Clippersnél, hogy hát így még egyszer nem fognak dobni. De ha csak és kizárólag üres saroktriplákat dobál Dorian Finney-Smith, akkor fog 50%-kal dobni, hogyha Maxi Kleber szintén fog 50%-kal dobni, szóval ezzel az a problémám, hogy egyelőre valahogy olyan rosszul koncentrálnak Lukára, hogy még az sem működik, hogy őt lelassítsák, és közben meg folyamatosan üres helyzetekben vannak a többiek.
Igen, ugye itt mindenképpen lehet számítani valami visszaesésre, tehát nem fog a Dallas a két hazai meccsen mind a kettőnél bőven 40% felett triplázni, ez teljesen egyértelmű. Vagy legalábbis nagyon-nagyon valószínű. Nyilván teljesen leírni a dolgot nem lehet, kizárni, de amit mondasz, az tény. Tehát a triplák nagy százaléka azért elég üres, ugye Hardaway-től jött szerintem csak az előző meccsen 3 wide open sarok tripla, amiből ő azért brutálisan jó. És persze KP bedobott egy messzit is, Hardaway bedobott 2 darab messzit, ami üres volt, de ugyanakkor nagyon messze is volt, tehát ezek azért logikusan nem mindig esnek be. Luka lehet az, akitől jöhet visszaesés, ugye a triplából, második meccsen 38%-kal dobta, és hát ugye azt az egylábast is például beverte, de alapvetően a játék képe az a Mavericksnek kedvez eddig, és amit ők akartak, és amit ugye Carlisle csinál, az sokkal inkább működni látszik eddig. Viszont azt is azért tudomásul kell venni, hogy ez nem egy szimpla 4-5 párharc, abból a szempontból nem, hogy a Clippers gyakorlatilag választott ezt a negyedik helyet, és igen, eddig úgy néz ki, hogy ráfászhatnak, de azért, ahol van egy Kawhi Leonard, aki egyébként zseniásan játszott a második mérkőzésen is, ahol van egy Paul George, ahol van ilyen szintű talent a keretben, ott nem azt mondom, hogy szinte lényegtelen az, hogy az első két hazai meccset elveszítették, de tök egyértelmű, hogy itt nem a normál occok vonatkoznak erre. Ugye az eddigi 31 ilyen párharcból, ahol a hazai csapat elveszítette az első két mérkőzést, 27-szer bukta el azt. Hogyha ezt a Clippers csinálna meg 31-szer, azért ők nem 27-et buknának. Ennél valószínűleg lényegesen kevesebbet. Innen azért már azt ki kell jelenteni, hogy a Mavericks kicsivel esélyesebb. Pontosan hova rakjuk a százalékokat, hogy ez 60%, vagy 58%, vagy 63%, azon azért lehet vitatkozni, és valószínűleg nincs is rá egyértelmű válasz. De jelen pillanatban azt hiszem az egyértelmű, hogy a Mavericks esélyesebb, és hát hazai pályán, ahol egyébként nem nagyon játszottak jól idén, ott kellene folytatni ezt a típusú játékot. És hát,
pontosan mondtad ezt, amit Carlisle csinál, illetve hogy ezt a típusú játékot, tehát most milyen erősségét emeled itt ki a Dallasnak, vagy mire gondolsz? ezek alatt.
Igen, hát ugye egyértelműen a pick and roll-t, tehát ugye Luka pick and roll-t, azt kell továbbra is erőltetni, nagyon jó döntéseket hoz belőle, hogyha Kava is most sokszor aláment a screennek, azt azokból ugye nagyon magabiztosan beleállt, ezt nyilván folytatni kell, sokkal inkább ezt kell erőltetni, és tényleg ezeket eldobni, mint bemenni a festékbe, ahol egyébként a második meccs vége fele nem, de amúgy viszonylag jól limitálják Lukát, tehát nagyon sok ilyen turnaroundot kell dobnia, fédővéket kell dobnia, és eddig ezek is beesnek, de azt azért legalább jól csinálja a Clippers, hogy nem engedik, általában nem engedik teljesen a gyűrűig eljutni Lukát, mert ugye tudjuk, hogy akkor a legveszélyesebb ő gyakorlatilag, és a Mavericksnek egyébként eddig annyira jól működik ez a jump shooting és tripla dobó játéka, hogy nem is nagyon kellett még előhúzni semmi más. Az lesz az érdekes, amikor majd bedeszkázzák kicsit a gyűrűt, hogy mit tud kitalálni Carlisle. Ugye Brunson lehet az egyik ilyen fegyver, aki egyébként ragyogóan játszik, de még alacsonyabb usage százalékkal. Egy olyan mérkőzésen, ahol nem esnek annyira triplek, valószínűleg neki is többet kell majd támadni a gyűrűt, és Lukának is többet kell támadni a gyűrűt, és lesz szerintem a következő 2-3 mérkőzésből egy olyan, ahol egyszerűen be kell dobnia a Mavericksnek a büntetőket ahhoz, hogy meccsben maradjon és legyen esélye, és eddig ebből a szempontból viszont pocsékak ebben a párharcban, úgyhogy ez lehetne majd kulcs, és erre leszek kíváncsi, hogy tényleg jön ez a meccs, ahol be kell dobni a büntetőket a végjátékban, és ha igen, akkor képes lesz erre a Dallas, mert még az a Hardaway Junior is, aki azt hiszem bőven 80% felett van, most 4/8-at dobott, Luka ugye 2/7-et, és ennek köszönhetően lett egyébként, képi is elég sokat kihagyott, ennek köszönhetően lett egyébként egy végtelenül simának tűnő mérkőzés, nagyon-nagyon szoros azért a végére, tehát a Clippersnél volt azt hiszem a labda, úgyhogy 3 pont volt közte, 1 perc 45 vagy 1 perc 50 a vége előtt.
Amit én még hozzá akarok tenni ehhez az, hogy azért itt a második meccsen a Clippers már a Dallas védekezésének feltett egy pár komoly kérdést, amiről beszéltem az első meccs után, hogy támadják meg a mismatch-eket, 100-szor jobban működött Porzingisnek a védekezésbeli egy jó dimenzióját, de mégis kicsit egydimenziósságát elkezdték sokkal jobban kihasználni, tehát azért a Dallasnak a támadójátékára szüksége lesz, hogy majd befejezze ezt a párharcot, az látszik, mert nem hiszem, hogy itt a Clippers-t le tudják védekezni. Igazából eddig se kifejezetten tudták, de én úgy érzem, hogy lassan megvan a recept, és ugye a Dallas egyáltalán nem olyan hát sokoldalú védekező csapat, hogy ott különböző 4-5 féle dolgot kipróbálja.
A triplát nagyon jól védi eddig a Mavericks, az egyértelmű, és abban konzisztensen jók. Nem adnak fel messze annyi üres triplát, mint amihez a Clippers szokott.
Igen, igen.
És van egy kis szerencse is, mert az üreseket is eddig azért elég nagy százalékban mellé dobja a Clippers, de ezt a részét én kiemelném a Mavericksnek, hogy tényleg jól kergetik le, és agresszíven védik a triplát. És ez működik is, mert ugye nem nagyon van olyan magas embere a Clippersnek, akinek csak be tudod dobni a labdát, és ő megoldja azt egy az egyben a festékben. Ők nem fognak annyi festékpontot szerezni. Nyilván például egy Denver ellen ez egy öngyilkos taktika lenne, hogy lekergetsz mindenkit, és ugye Jokicsnak szabad területe van bent, de itt ez speciál eddig működik. Minden más egyébként nem annyira, ebben abszolút igazad van.
Igen, hát nyilván ennek is a következménye, hogy rengeteg jó középtávoli dobást tud elvállalni a Clippers, ők ebben jók, stb. Tehát mindig valamiért, ugye a playoff védekezésben pláne.
Így van.
Beszéljünk akkor még az utolsó párharcunkról, és még erre lesz csak időnk, úgyhogy akkor a díjakat majd legközelebb. Az utolsó párharcunk az pedig a nyugaton a Denver Nuggets és a Portland Trailblazers összecsapása. Pont ma reggel írtam is az admin chatbe, hogy úgy érzem, hogy a Denver most már úgy védi a Portlandet, ahogy az körülbelül lehetséges ezzel a kerettel. Tehát azt hiszem, hogy itt a harmadik meccsre elértünk oda, hogy megláttuk azt, hogy a Portland körülbelül mire lesz képes támadásban, vagy mennyire lehet őket limitálni támadásban a hátralevő időben. Nyilván a dobóforma még ezen változtathat, most ugye 115 pontot dobott a Portland, de én azt gondolom, hogy most úgy 2-1 ez az állás, ez a párharc, hogy azt már én megmerném kockáztatni, hogy ilyen legalább 110-et azért innentől folyamatosan várhatunk a Portlandtől, és gyakorlatilag azon fog múlni, hát hogy alakul ez az eddig szerintem tök szoros összecsapás, hogy a Denver ezt mikor tudja túldobni, és mikor nem, most túl tudta dobni, és szerintem ez egy szorosabb meccs volt azért annál, mint ahogy az eredményből sejlik, de azért végig a Denver irányította. úgyhogy a Nuggets igazából megfordította ezt a párharcot, és nem azt mondom, hogy nyugodt lehet, de mindenképpen ők lehetnek most egy kicsit boldogabbak az eddig látottakkal, és azt gondolom, hogy Portlandnek kell reagálni, az ő térfelükön pattog a labda.
Ugye minden Nikola Jokic-tól indul el, aki eddig egészen hihetetlen ebben a play-offban. Pontosan megnézem most az átlagait, kérlek szépen 68%-os TS-sel dolgozik eddig, ez a három mérkőzés alatt 38 pontot átlagol, 12 lepattanó és 4 assziszt. Tehát a playmakinget, az assziszt játékot picit meg tudták fogni, de mint scorer egyszerűen szétszedi a Portland Trailblazers-t, mindegy, hogy kitállítasz rá, mindegy, hogy duplázod el, és nem annyira duplázzák egyébként, ugye ez egy döntés Stotts részéről, megesz mindenkit reggelire tényleg, és ez még lehet, hogy mindig jobb verzió egyébként valóban a Portland részére, mint hogyha ő 32 pontot átlagolna, de mondjuk 12 assziszta, mert valljuk be, hogy ez is benne lehetne a pakliban. A csávó tényleg egy ilyen, nem is tudom, ilyen Dirk Larry Bird hibrid, nem tudom másképp mondani, mert annyira jól dob most már mindenhonnan, ugye volt, azt hiszem, talán Nate Duncannek, vagy lehet, hogy KOJ volt, aki azt mondta, hogy nézzétek meg a shot chartját, ugye Jokicnak, gyakorlatilag egy oázis, tehát zöld az egész, mindenhonnan, a teljes pályán, tripla vonalon túl, középtávoli, hosszú középtávoli, nem lehet tényleg megfogni gyakorlatilag, és minden innen indul ki, és egészen hihetetlen az, hogy egy ilyen kerettel és ilyen backcourttal, ugye, mint a Rivers Facu duo, akik egyébként jól játszanak, tehát nehogy félreértsétek, nem akarom őket lefikázni, és ezzel még magasabb szintre elmenni Jokicot, nem erről van szó, de legyünk őszintén, hogy azért ez nem természetes, hogy meccseket tud nyerni egy ilyen backcourttal jelen pillanatban. Tényleg egész hihetetlen, és egyébként ami szerintem, védekezésben is léptek előre tavalyhoz képest a Denver Nuggets, én úgy érzem, de ahol egyértelműen és sokkal nagyobbat léptek előre, az támadás. Hát a Jokic idén olyan egyszemélyes támadó rendszer, ami köré gyakorlatilag úgy tudod variálni a játékosokat, ahogy akarod, és top 5-ös offense egy személyben, és ezt vártuk tőle tavaly, hogyha emlékszem, mert én is azért tippeltem oda ezt, és ugye az ilyen tippjátékainkban is volt, azt hiszem, talán nem azt mondom, hogy vita, de ugye nem feltétlenül értettünk egyet abban, hogy Jokic ez a játékos-e még. Én már akkor is ezt vártam tőle, és most meg egyértelműen. Ja, és egyébként 94%-kal dobja büntetőket eddig, tehát üssél neki oda.
Ja, hát nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Ettől függetlenül kell az, hogy a Denver legalább egy közepesnél jobban dobjon, hogy ezt a Portlandet túldobja, mert még arról viszont szó nincs, hogy a Portlandet ők akár le tudnák védekezni, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ez a párharc simán lehet szoros az ilyen sztár Jokiccsal is, és egyáltalán nem garantált, hogy a Denver nyer.
Nem tudják levédekezni, de egyébként, ha azt a kérdést teszi fel, hogy eddig melyik csapat védekezi le jobban a másikat, akkor arra viszont egyetlen a Denver Nuggets a válasz. Összességében jobban védekeznek a Portland ellen, amiket próbálnak, szerintem nagyobb intenzitással jobban csinálják. A Trailblazers tényleg egy pocsék védőcsapat, és amíg Carmelo Anthony-t és Enis Kantert pályára rakod, addig ez nem fog változni. Tehát, és az a vicces egyébként, hogy amikor Damian Lillard és McCallum mennek, mint a gép védekezésbe, és tényleg hajtanak, akkor se jó a védekezés, még az a védekezés sem, amit ők csinálnak. Tehát ezt mondtam reggel, és szerintem valamennyire helytálló, hogy amikor a Blazers akar védekezni, akkor is szarul védekeznek, csak akkor látványosabb az, amit csinálnak, a rosszat úgymond gyorsabban csinálják, és nagyobb elánnal, de ugyanúgy rosszak a rotációk, ugyanúgy nincsen fogalmuk arról, hogy mikor kéne duplázni, ha dupláznak, hogy kit adjanak fel.
Igen, én nekem főleg ez, tehát ez, hogy súlyozni ugye a besegítéseket, hát ezt a playoffban ezt tudni kell. Azt is tudnod kell, ki az, akiről mennyire segíthetsz le, hogyha mondjuk Michael Porter Jr.-t hagyodott úgy, hogy bemész egészen a gyűrűig besegíteni, akkor az egy probléma. Viszont azért van itt a Denveri rosterben olyan, mondjuk például Campazzo, de hát elkapta ugye a fonalat Reverse is, de még róla is sokkal szívesebben lemennék, ha ez bosszulja meg magát,
Gordon,
legyen
például,
ez.
Gordon
persze, hát Gordon gyakorlatilag nem is kell a triplánál fogni annyira egy playoffban, tehát azért egy szoros szituációban ezek felnagyobbítódnak, és ezt nem látom a Portlanden, ezt a playoff kapcsolót a védekezésükön, úgyhogy ezzel teljesen egyet tudok érteni.
Plusz, bocsánat, még egy záró gondolatként, és nyilván nem lehet leírni Damian Lillardot és McCallumot, és lehet, hogy most ketten fogok 80 pontot dobni, de mégis ki kell jelenteni, hogy már lehet, hogy rég el kellett volna McCallumot cserélni, egyszerűen túl nagy az átfedés kettejük között, és ez a backcourt nagyon veszélyes, és lehet, hogy most arról beszélünk majd, hogy miattuk fordította meg mondjuk egy Denver Nuggets ellen a párharcot a Portland Trailblazers. Én abszolút azt mondom, hogy erre van esély, de még ha ez meg is történik, akkor is ki kell mondani, köztük egyszerűen túl nagy az átfedés, és ez szerintem soha nem lesz egy igazi championship backcourt, mert bármennyire is veszélyesek, nagyon-nagyon hasonló típusú játékosok, túlságosan hasonló típusú játékosok, és védekezésben meg persze mindig jön majd egy olyan párharc, ahol egyszerűen áthidalhatatlan lesz ez a probléma, ami többek között az is okoz, hogy ők ketten egymás mellett játszanak, és 40 perceket.
Igen, hát már ez a párharc sem néz ki ilyen szempontból jól. Na, akkor jelentkezünk jövő hét elején, és akkor díjakkal is, meg megint visszatérünk a párharcokra, lehet, hogy egy-kettőt le is zárunk, például az, hogy addigra búcsúzunk a Heat-től, az szerintem gyanús és valószínű, úgyhogy hamarosan jövünk. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát akkor nem kell sokat várnotok ránk jövő hét elején sem, illetve köszönjük szépen, hogy hallgattok és hogy támogattok minket Patreonon. Minden jót kívánunk, sziasztok!